Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: egy szerelem elengedése a legtöbb ember számára hatalmas kihívást jelent, mert a közös emlékek lenyomatai a hozzájuk kapcsolódó érzések révén ragasztóként hozzákapcsolnak minket a másik emberhez. Ezek az érzések nem csak jók és kellemesek lehetnek, hanem olykor akár kellemetlenek és bántóak is. Köszöntjük az Összhang mikrofonja előtt dr. Köllő Gábor teológus lelki gondozót. Gábor, jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Én is köszöntök mindenkit, örülök, hogy erről a témáról beszélhetünk. Egyike a legnehezebb témáknak, amit ember közelből, ha jól megvizsgálunk, akkor mindenkit a családban, vagy a nem is a szűkebb családjában, de a közeli baráti körében ilyen természetű nehézség már ért, és az elengedés az nem csak törvényszéki procedúrákból áll, hanem egy olyan fajta lelki megújulásnak, vagy pedig lelki összeomlásnak az előcsarnoka, ahonnan föl kell állni, ahonnan el kell indulni, ahol meg kell keresni mindazt, ami az emberben szabad és szép, és az újrakezdés lehetősége mindenkinek rendelkezésre áll abban az esetben, hogyha segítséget próbál kérni, amikor el kell engedni valakit, vagy valamit az életében.
Egyszerűen szerinted mi az elengedés?
Hát az elengedés tulajdonképpen egyik legszebb emberi magatartás abban az esetben, hogyha valaki értelmesen, átfogóan végig gondolta mindazt, ami az életében megújulást jelenthet, vagy pedig egy olyan fajta krízis, amihez, ha nem kérünk segítséget, akkor össze is omolhatunk.
Az elengedés egyben lehet gyász is?
Természetesen. Minden egyes elengedésben magának a gyásznak, a rituáléjának a szerkezete benne van, az elemei teljesen azok, és ha nem adjuk meg a megfelelő metodikáját a gyásznak, akkor beleroppanunk. Tehát a gyász és a túlgyászolás közötti lehetőségben kell megkeresnünk azt a természetes vonalat, ami az embernek segítséget nyújthat olyankor, amikor tehetetlen, olyan, mint egy pici supasz gyerek, aki el szeretne indulni valahonnan, de nem tudja, hogy hová induljon, és teljesen kiszolgáltatott.
Gábor, miért olyan nehéz az elengedés? Javaslom, hogy ezzel a kérdéssel folytassuk a mai beszélgetésünket.
Nem csak két ember genetikai problémájáról, kérdésköréről van szó. Maga a kérdés az, hogy idáig elérkezett két embernek a kapcsolata, nem a kapcsolódása, mert a kapcsolódás az olyan, mint egy tánc, abban rugalmasság van, újjászületés és feltöltődés, hanem ez a kapcsolat, ez, hogy idáig eljutott, ez azt jelenti, hogy valamilyen nagyon-nagyon mélyen és nehezen válságos helyzetbe jutott két szeméről van szó. A nehézség aznak a közös létnek és életnek a felmorzsolódása, amely addig mindkét fél számára az úgymond életet jelentette. Akik valóban szerették egymást, vagy az egyik még mindig szereti a másikat, érzelmi rezdülésében mindig ott van a másik ideális képe, szavai, gyöngétsége, eltöltött pillanatok, azután a ködös kudarcok, de élmények is, és a szerelem szuperlatívusai. Tehát ennek az egész együttlétnek, amelyben a szépség és a jóság honolt annyi esztendőn keresztül, ennek az elengedése nagyon nehéz, és nagyon kevés embernek sikerül segítség nélkül.
Tehát az első kérdés az volt, hogy miért olyan nehéz az elengedés. Látom, hogy még valamit szeretnél mondani, mindjárt folytatod a gondolatot, de ehhez a kérdéshez kapcsolódik az is, hogy az elengedés ugyanakkor lehet könnyű is?
Azt lehetne mondani, hogy egyesek számára, akik tapasztaltabbak, az idő az megold egy kicsivel hamarabb, nem minden, de majdnem mindent, és azok számára, akik először a szakítás határán állnak, és el kell engedniük a társukat, azoknak nagyon, de nagyon nehéz. Tehát szinte azt lehetne mondani, hogy pszichikai fájdalmat okoz eleinte, és utána pedig még szomatikus fájdalmakat is maga után von ez a fajta belső vívódás, kínlódás, ami végül is egy egyéniségnek, meg egy személyiségnek nagyon nehéz. Mint egyéniségnek azért nehéz, mert érzi és tudja, hogy tulajdonképpen miről van szó, mint személyiségnek, mint társadalmilag is beágyazódott, volt családnak. Ez egy olyan próbatétel, amiben mindkettőt megvisel ez a fajta alapállás és ebből az alapállásból való kiindulás, mert azt kell mondanunk, hogy valahogy el kell indulni, az első lépéseket meg kell tenni. Enélkül nincs egyáltalán semmilyen fajta újjákezdési lehetőség.
Mint lelki gondozó, hogy látod, van-e misztikuma az elengedésnek?
Igen, az első számú kérdés az mindig az, hogy az illető, aki el szeretne engedni valakit, hogyha segítséget kér egy lelkipásztortól, akkor őszintén föl kell tárnia, hogy az életük folyamán mi az, ami mindkettőjük kudarcát jelentette. Itt a körülményektől eltekintve minden olyan őszinte emberi érzést föl kell hozni, ami a léleknek a rugalmasságát, a léleknek a meghittségét, a lélek tágulásának és a lélek gyógyulásának a lehetőségeit hordozza. És az őszintesség ilyenkor nagyon nehezen megy, mert nagyon sok ember nem tanulta meg a belső világát rugalmasan kezelni. Nincs érzelmi intelligenciája, nem azért, mert nem rajzolták bele, teremtés révén mindenkinek a lelke mélyén ott van az érzelmi intelligencia, csak nem mindenkit tanítottak meg arra, hogy hogyan kell ezt használni. És van, aki ilyen esetben szégyelli is magát, mert azt mondja, hogy a kudarc már önmagában egy olyan emberi alapállás, amiből szégyenérzet szárm, nem tud megnyílni, azon kívül az önértékelése nagyon kevés lesz, és lehet, hogy a barátai sem fognak mellé állni, mert azok is valaha ilyen sokkokat megértek, és úgy érzik, hogy kényelmesebb nekik, hogyha nem segítenek a másiknak, mert itt őszinte részvétről is volna szó. A részvét annyit jelenti, hogy részt vállalok a szenvedésedben, és megosztom veled a fájdalmat, amiből fél fájdalom lesz, és majd ennek a gyümölcseként majd, amikor kezd valamelyik kigyógyulni ebből az állapotból, a megosztott apró lépéseket, sikereket is meg tudjuk osztani, amiből öröm lesz, dupla öröm lesz.
A válaszodból az is kiderül, hogy akkor az elengedés misztikuma valamennyire mindig is megmarad, nem?
Persze. Az első dolog az, hogy tudnunk kell, hogy mindenfajta rituálé működik bennünk. Tehát a gyászról beszéltünk az előbb. A gyász az tulajdonképpen nem más, mint egy olyan belső élettérnek a megnyitása, amelyből láthatjuk azt, hogy jogunk van ahhoz, hogy szembenézzünk minden olyan sok helyzettel, ami olyankor következik be, amikor nem is várnánk, vagy pedig régóta sejtjük, hogy ez a sok következmény, ez beáll, és ebben az esetben annyira feszesen érint minket ez a kérdés, hogy nem tudunk egyről kettőre lépni. Na most ennek a belső rituálénak, ennek a gyásznak hozzá tartozik a kellékéhez az is, hogy az ember egy kicsit elfantáziál arról, ami történt vele. Ez még mindig nem az a réteg, ahonnan ki lehetne indulni, ez még csak felszínes dolog, és ennek a megengedése azért jó, mert ezzel indul el a pszichébe való befele utazás, ami aztán a többi rétegeket is lassanként felbontja az emberben, és elviszi a lélek központjáig, hogy ott láthassa azt, hogy mennyi lehetőség van, de a lehetőségek kibontásához ismét hangsúlyozom, hogy segítségre van szüksége, mert ilyenkor a lélek védtelen. És ez nagyon fontos szempont.
Van, amikor eljutunk egy olyan határa, hogy azt mondjuk, hogy én egy dologgal, egy történettel, egy életképpel nem tudok már tovább élni, és akkor azt mondom, hogy kötelezem magam, hogy elengedjek bizonyos dolgokat az életemből. Ez egy ideig sikerül, utána viszont megint felszínre kerülnek bizonyos dolgok, és akkor innen a kérdés, hogy az elengedés, akár legyen ez pillanatnyi, de az elengedés döntés, vagy mégsem?
Úgy érzem, hogy döntés, mert maga az engedni szó azt sugallja, hogy el kell engedni valakit, vagy valamit. Aki el akar menni, joga van elmenni. Persze ez így egyszerűnek tűnik, Érzelem intelligenciával rendelkező embereknél nem olyan nagy probléma, mert általában aki érzelmileg intelligens, az gyakorlott is. Nem minden esetben van ez így, de legtöbb esetben így van. Maga a tudat, hogy ez velem megtörténhet, ez egy eleinte egy tudat alatti üzenetből érkezik. Lappang bennem a meg nem fogalmazott tény, hogy szabadulnom kellene ettől az élethelyzettől valamiért. Az egyiknek mennie kell, és a másiknak maradnia kell. Ez mindkettő horizontján megjelenik, tehát az elengedő és az elengedett, és a fájdalmat súlyosabban hordozó, és a fájdalomra még egészen föl nem készült társ között. Hogy mindkettő jól megérthesse, hogy valamiért történik ez, nagyon fontos dolog, ebben az a mélyen szántó élethelyzet, hogy kipattan, vagy kiömlik, kibudjan az egyéniség mélyéről egy olyan fajta dimenzió, amit egyébként addig nem tapasztalt meg egyik sem. Jelzem, hogy általában a nők jobban bírják a gyűrűdést, mint a férfiak, ezekben az esetekben, fordított esetről is szó van, de én, ahogy látom, lelkipásztori lelkemmel, szívemmel fontolgatva, a férfiak eleinte nagyon erősnek látszanak, de utólag őket is nagyon, de nagyon mélyen maga alá gyűri ez a fajta érzelmi fájdalom. A nők bírják jobban, de őket is megviseli másképpen. Tehát az a fajta bensőséges alkotó erő, ami egy nőben, egy férfi iránt, amikor biztonságos kapcsolódásban él, annak a kifejlődése, egy újabb társnak mondjuk a bevonzása, mert ilyenkor nagy a veszély annak, hogy egy ugyanolyan társat vonz be, hogyha új életet akar kezdeni, az megtorpan egy picit, és fokozatosan épül fel egészen másként, de újjászületetten ugyanolyan erősséggel, és ez tulajdonképpen a nőknek egy olyan adomány, ajándék, amit valószínűleg a teremtő jobban tudott, mint mi, hogy ez miért van így.
Maga a tudatosság mennyire képesség, és ezt, ha képesség, akkor ezt mennyire határozza meg az intelligencia, az intelligenciánk?
Nagyon komplex dolog, mert a tudatosság az egy olyan jelenlét, amely bekötöttséget jelent az isteni tudatosságba. Rálátás az értelem és az értelem dirigálására, és azon kívül arra is képes, hogy az érzékszerveinkkel letapintott élethelyzeteket racionálisan szépen összegyűjtje. Tehát azt jelenti, hogy a tudatosságunk egyszerre mozgatja az elménket, mozgatja a pszichénket, mozgatja az intelligenciánkat, úgy szólván az egész szellemiségünket. Na most a tudatosság az elsősorban én úgy érzem, lehet, hogy tévedek, a tudatosság az egyéniség. Tehát valaki, aki felismeri, hogy egyedüliségében, egyetlenségében valami olyasmit kapott a teremtés rendjéből, ami csak neki van, ennek az embernek a tudatossága lassanként kialakul, ha ezt tudja. Ha ebben megerősítést kap, még inkább jobban tudni fogja, és abban az esetben, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor a szemtelenség, a lelki történések különféle áradata, az nem csak a saját lelkének úgymond sajnálásában, hanem másik személynek az elesettségét is képes átlátni. Tehát ez egy tudatos, úgymond felismerés mindkét részről, hogy itt valami olyan dologról van szó, ahol engedni kell, elengedni kell, ahol valamiért kell tenni valamit, nem azért, hogy túlessünk rajta, hanem azért, hogy újra meg tudjunk gyógyulni, és az élet esélyeivel szembe tudjunk nézni, ami egy új világot képes föltárni bennünk.
A gondolkodó ember énjében ott van az, hogy nem engedem el, hogy bebizonyítom, hogy megtartom, de előbb-utóbb csak beletörik valahol az okos ember bicskája is, és amikor feladjuk az ellenállást, mert gyakorlatilag ez egy ellenállássá válik, vagy az érzés megváltoztatására tett kísérletet, akkor az valamilyen formában áthajlik a következő érzésbe, amit már egy könnyebb érzet kísér. Gábor, kijelenthetjük-e azt, hogy pont az ellenállás az, ami fenntartja, élteti, megtartja az érzést.
Igen, egészen biztos. Érdekes az egészben az, hogy amikor az ember áltatja magát valamivel, nem mer őszintén szembenézni, akkor ezek a fázisok, vagy ezek a lépcsőfokok tulajdonképpen előjönnek. Tehát még mindig bízik abban értelmileg, hogy a társát valamilyen szinten meg fogja érteni, újra tudnak valamit kezdeni, együtt akarnának lépni, de általában én úgy látom, hogy a nők hamarabb bejelentik azt, hogy ők szívesen elmennének ebből a kapcsolódásból, mert úgy érzik, hogy nekik ez nem jó. Na most, hogyan nyilvánul meg az előföltetted, hogy valamit nem tudunk elengedni? Hát az első dolog az, hogy a személyiségünk ilyenkor egy blokkolt állapotba kerül. Egyéniségünkkel nem tudunk mit kezdeni. A szellemi fájdalom szomatikus fájdalommá alakul át, sokaknál depresszió áll elő, kemény atrocitások, bántalmazások is előfordulhatnak, mély megvetése az életnek, az értelmetlenséghez való menekülés, és öngyilkosság is lehet belőle. Na most ezeket, ha mindeniket külön kielemeznénk, hogy ezek hogyan jelennek meg az embernek a lelkében, a pszichében, akkor azt hiszem, hogy nem tudnánk kimeríteni a témát holnap reggelig sem.
Maradjunk még a tudatosság és a képesség gondolatánál, kérdésénél. Említettük már röviden, hogy a tudatosság az a képesség, amelynek segítségével életed minden pillanatában jelen vagy, anélkül, hogy magadat vagy másokat megítélnél, megsértenél, megaláznál.
Igen, a tudatosság az fejlődőképes, az kétségtelen, abban az esetben, hogyha az ember az élet forrásával, az Úristennel tudja tartani a kapcsolatot. Ez nagyon sokaknál, akik nem hisznek, vagy legalábbis azt mondják, hogy ők nem hívők, az univerzummal szokták megbeszélni ezeket a dolgokat, ilyen megoldást is hallottam, és hogy ez jól működik nála. Én azt mondom, hogy egyedüli olyan Istentől kapott látótorony, vagy pontosabban jelzőtorony a tudatosság, amivel úgy, ahogy mondod, az élet legrészletesebb, legfájdalmasabb bugyrait is meg lehet járni, és abba világosságot lehet csempészni, mert a tudatosság az belerajzolt dolog az emberi lélek mélyébe. Tehát Isten bennünket nem engedett volna ide, a földre, hogyha nem ajándékozott volna meg bennünket tudatossággal, nem vértezett volna föl tudatossággal. De amikor a tudatosság működőképes, még akkor is a fájdalom a pszichében, az mindig fájdalom marad. Annak tisztulnia kell, annak szenvednie kell, annak szembe kell néznie különféle szemszögekből, meg kell fontolnia az ésszel való kapcsolódásában azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami történik, vajon nem én vagyok a hibás miatta, vajon a másik egyáltalán tudja-e azt, hogy mire határozta el magát, és ezek mind, ezek a folyamatok, ezek olyanok, mint ahogy mondtam az előbb, a gyász rituáléja, amit el kell ringatni bizonyos értelemben, ugyanakkor nem szabad túlgyászolni sem, mert a túlgyász az tönkreteszi az emberi lelket, és tönkreteszi a környezetet is. Mert ugye ez nem csak két ember között zajlik, hanem a család többi tagjait is, szülőket, nagyszülőket, após, anyós kérdését is mindenkit bele rántja ebbe a kérdéskörbe.
Mint teológus, lelki gondozó, hogy látod, hogyan nyilvánul meg, ha mégsem tudunk valamit, vagy nem tudunk valamit, valamiket elengedni?
Hát ebben az esetben praktikus dolgokhoz szoktam folyamodni. Aki megkérdezi, vagy megkér arra, hogy mi az elképzelésem, vagy mi az a gyakorlat, amivel el lehet valakit, vagy valamit engedni, én általában a hangosan elmondott imában szoktam az embereknek segíteni. Először is onnan, hogy megköszönjük a létünket, és a létünknek minden kicsi apró mozzanatát. Végigvezetjük a szívünket, kezünkön, a lábunkon, a szívünkbe megyünk vissza, hálásak vagyunk az értelmünkért, és az önértékelés első lépéseként leszögezzük azt, hogy amit szeretnénk, azt nem azért tesszük, hogy minél hamarabb szabaduljunk tőle, hanem azt azért tesszük, mert szeretnénk önmagunkba úgy visszatérni, hogy meglássuk az igazi eredendő, vagy megteremtett arcunk szépségét. Na most hangosan ilyenkor én meg szoktam fogalmazni egy olyan imát, amelyben az elengedő, az imádkozó és az elengedett szempontjai mind benne vannak. Amikor valaki ezt hajlandó végigmondani csendesen, utánam, akkor megtapasztaltam azt már többször, hogy a lét kapuja kinyílik, és oda beáramlik egy csomó olyan dolog, ami az imának a tulajdonságai közé tartozik. A gyógyulás, a szépítés, azon kívül a sötétségből való lassankénti fölvillantása a világosságnak. Azon kívül egy olyan isteni jelenlét, amelyel addig nem találkoztunk, mert egyszerűen nem ismertünk Istenre gondolni, egyéni kudarcként éltük meg az egészet, és úgy érezzük, hogy mi haszna emberek vagyunk, szerencsétlenek, és ezt a szerencsétlenséget még át is éljük ilyenkor, a gyász még rátesz egy lapáttal erre, és ilyenkor az embernek szüksége van arra, hogy az előtte imádkozónak a megfogalmazott szövege révén önbiztonságot, önértékelést és valós emberi tudást nyújtson annak, aki segíteni akar.
Milyen kapcsolat, milyen összhang van az elengedés és az álmok között?
Igen, az álom az egy nagyon érdekes világ. Tehát
gyakorlatban este elengedem, álmomban visszakapom. Ez egy idézet, ismerjük.
Igen. Tehát az álom az végeredményben az emberi létezésnek az a formája, amely, ha egy tojással szeretném ábrázolni, egy diagramként szeretném kivetíteni, akkor körülbelül a tojásnak több mint fele ebben a zónában zajlik. Az álom az, az amit napközben végig gondoltunk, esetleg szembe is néztünk vele, de nem voltunk bátrak meghozni az alapvető döntést. És éjszaka a pszichénk ilyenkor dolgozik rajta, és a megoldást nagyon sokszor elküldi. Igen, ám csak az a helyzet, hogy az ember mikor fölébred, akkor legtöbbször mindenkinek az a fajta képzete van az álomról, hogy az álom az nem tartozik hozzánk, az nem a miénk, hanem csak egyszerűen álom és esős idő, pedig nem. A psziché olyankor gyógyul a leginkább, amikor sikerül pihennünk, és ő maga a munkáját, tehát egy olyan tiszta forrásból végzi, amit mi nem az értelmünkkel konstruáltunk, hanem egyszerűen a lényünk legmélyéről származik. És itt lehetne mondani azt, amit az előbb említettél, hogy visszakapjuk tulajdonképpen a megoldás lehetőségét. Finommá, csiszoltá válik előttünk az, hogy mi az, amit tenni kellene, csak az a helyzet, hogy éber állapotunkban akkor sem vagyunk teljesen képesek erre.
Hogyan folytatódnak a gondolataink az álmainkban? Van olyan, hogy valamit álmodok, és azt mondom az álmomban magamnak, hogy én nem erre gondoltam az álmom vagy elalvás előtt?
Ez tudatosság kérdése, mert napközben, hogyha az ember megtanul meditálni, és elenged dolgokat, mert napközben többször elengedünk dolgokat. Amikor leülünk, és az elménk zakatolásának véget akarunk vetni, akkor szükségünk van arra, nagyon sokan használják azt, hogy elme nélküliség. Én csak annyit mondanék, hogy az elme elcsendesítése nagyon fontos dolog. Olyankor a tudatosság kidolgozásának, folyamatainak, szépségének a megtapasztalásával el tudjuk érni azt, hogy az éjszakai álomvilágunk is, amit nappal megtapasztaltunk, ugyanazzal a gyöngétséggel, vagy esetleg keménységgel kezelje azt a helyzetet. Na most ilyenkor valószínűleg te is többször tapasztaltad, hogy az álombeli megoldás az sokkal szervesebben beleépül az egyéniségedbe, a személyiségedbe, mint az egyébként az eszed által megszőlt kép, amit szeretnél. És a kettőnek az arányából alakul ki az, amivel igazán lehet valamit kezdeni. Onnan el lehet indulni, azt lehet használni, oda vissza lehet térni, és bátornak kell lenni, mert az álmaink azok nem hazudnak, az álmaink azok tanítanak bennünket.
Mi történik akkor, amikor az identitásunkat rengeti meg az elengedés, hiszen remélem, hogy mindenki tudja, hogy milyen ember. Tudja azt, hogy én ilyen ember vagyok, és ha ennél több, akkor lehet, hogy tudja, hogy milyen az az ember, akivel az életét éli vagy élte. De mi történik akkor, amikor az identitásunkat rengeti meg, mint már mondtam, az elengedés?
Hát a görögben az idios szó azt jelenti, hogy önmagunk vagyunk. A magyar nyelv ezt kisajátítván mondja azt, hogy az idióta az egyszerűen az az őrültek társaságába tartozik. Valóban csak megrengeti, mert az Isten tudás mélyebb sokkal bennünk, ezt idézőjelben mondottam, mint az az úgynevezett mentálisan kivetített életközösség, amit szerettünk volna, vagy amit esetleg megformáltunk. Na most az identitás mindig, ahogy említettem, az előbb is formálódhat, és ebbe bele tartozik a krízis identitása is. és az identitás krízise is. A krízis tulajdonképpen, ha nagyobb összefüggésekben nézzük, nem mindig jelenti azt, hogy valakinek a hajótörött állapotba kell kerülni. A krízis az legtöbbször, ugye görögül a krízis szó az azt jelenti, hogy megrostálok valamit, a nagyobb kavicsok azok lehullanak, a kisebbek pedig átmennek a rostán, az egy újjászületés, egy palingenézis is lehet, hogy a teológia mondja, és ebből a krízisből pozitívan is föl lehet emelkedni. Persze ide is segítségre van szükségünk. Mert abban a pillanatban, ahogy valaki melléd áll, a lelkedet nem csak figyeli, és nem csak kiokít, hanem melletted áll, és a saját belső tudásából ajándékoz neked valamit, akkor attól a pillanattól a valóságérzeted visszakerül a szívedbe, és egy elengedhetetlen lényeglátás alakul ki benned. Na most ez tulajdonképpen a legfölszabadítóbb és a legenyhítőbb valóság, amit megtapasztalhatsz. A másik dolog, ami nagyon fontos, az önmegadás. Nagyon, de nagyon fontos dolog. Aki elolvasta Eckhart Tolle-nek a Most hatalma című könyvét, abban látszik, hogy ő már az őrület határán, az öngyilkosság határán volt, és ahhoz, hogy önmagára találjon, elvégezte a munkát a pszichéje éjszaka benne, teljesen összeroppant mindaz, amit addig fölépített és magáról gondolt, és ebből az önmegadásból jött létre egy olyan élettér, amelybe beáramlott a szellem tisztasága és nagyszerűsége. Most ezeknek, amikor az önmegadás gyakorlata megtörténik valakiben, akkor kialakul benne egyfajta bátorság. Akkor a kockázatot már nem tartja őrültségnek. És abban a pillanatban megtapasztalja, hogy kinyílik egy ajtó, mint amikor az arénába például beáramlik egy friss levegő, tehát a sportolók régebb az arénába, illetve a színházakba mindig friss levegőt kerestek ahhoz, hogy a tökéletes előadásnak a formáit, azon kívül a gyöngétségét, finomságát, dramatikus oldalát tisztán tudják bemutatni, ahol szükség volt arra az élettérre, amit én most lélegzetvételnek nevezek. Tehát beömlik, beáramolhat minden olyan látszólag megoldhatatlan esetre, az az isteni kegyelem, amely kezdettől fogva bennünk volt, csak valószínű, hogy azt a kicsi kaput nem tudtuk kinyitani. És ez a belső tulajdonság később újra kibontakoztatja a lelket, de határozottan állítom, hogy itt mindaddig, ameddig nem mersz szembenézni a belső félelmeiddel, a sejtelmeiddel, a feltételezéseiddel, a projekcióiddal, a kivetítéseiddel, addig ez nem fog megtörténni. Tehát azt jelenti, hogy alá kell szállni, mint hogy Krisztus alászállt a poklokra ahhoz, hogy a későbbiekben megújultan tudjál ebből a nehéz helyzetből kilábalni.
Összegezzünk végső következtetések. A mai beszélgetésünkből egy-két mondatba mit emelnél ki a legszívesebben?
A legszívesebben üzenném azoknak, akik kínlódnak, vajudnak most jelen pillanatban azt, hogy ne veszítsék el a bátorságukat. Mindenkinek az életében annyi esély van, amennyit megenged magának, ha őszintén szembe mer nézni magával. Aki az igazságot a törvényszéken keresi, az nem valószínű, hogy megnyugszik, és nem valószínű, hogy újjá tudja építeni az életét. Természetesen papi emberként azt is üzenem mindenkinek, hogy ameddig egészségesnek és az érzelme világában otthonosnak érzi magát, nagyon hálás legyen minden nap a jó Istennek azért, hogy ez működőképes benne. És ezt a hálát, ezt próbálja kitágítani az élet minden kicsi aspektusára. Mert több, szebb dolgot kapunk mi az Isten szívéből, mint amit egyébként általában társadalmi neveltetésünk révén el szoktunk könyvelni. Sokkal értékesebbek vagyunk a mennyei atyának, mint ahogy mi emberek azt elképzeljük, vagy sémarendszerekbe próbálnánk szorítani.
Gábor, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Ezt a beszélgetést azonban nagyon szeretném, hogyha még folytatnánk a következő héten. Most azonban meg kell köszönjük, hogy itt voltál velünk. Számítunk rád a következőkben is.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akiknek az erőbb, amit üzentem, azért azt is megígérem, hogy akik személyesen fordulnak hozzám, azokért imádkozni is fogok.
Így legyen. Kedves hallgatók, az összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Köllő Gábor teológus lelki gondozó nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját. Elköszönök. Az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.